Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal, viszont nem F. Szabó Emesével, ahogy megszokhattátok, hanem egy másik okos utas társunk, akivel telefonon már néhányszor beszélgettünk, itt van a stúdióban, Andonov Alexi, én pedig Ács Gábor vagyok, ebben nincsen változás. Szia Alexi!
Szép sziasztok! Estét.
Azért is egyébként, mert egy olyan nem lehetett leállítani, amikor elkezdtünk beszélgetni a legutolsó utazásáról, és még olyan helyeken járva is, ahol én is jártam, egy csomó újdonságot felfedezett Alex, és ezt gondoltuk, hogy mindenképp érdemes megbeszélni. Másrészt ő is rengeteg praktikus, hasznos információval tud szolgálni arról, hogy hogyan is lehet, illetve hogyan is célszerű, talán mondhatjuk így, utazni a következő időszakban is, most, hogy vége van a nyárnak. Úgyhogy mindjárt fogunk erről beszélgetni, de legelőször fussuk meg azt a kört, hogy a legfontosabb praktikus infok mik a hazaérkezést illetően. Egy újabb utazásnál az derült ki, hogy semmiféle ellenőrzés nincsen a beléptetésnél sem Ferihegyen. Az előzőhöz képest annyi volt a különbség, hogy most láttunk egy rendőrt, aki ott állt és szépen nézett, legutóbb még ez sem volt, de úgy tűnik, hogy teljesen szabad a bejárás. Nem tudom, nálatok mi volt a utolsó tapasztalat?
Hát nálam ilyen vegyes volt a tapasztalat, mert amikor Schengen belül érkeztünk, akkor valóban tehát gyakorlatilag mehettünk, tehát senki nem, hát volt ott valaki, de nem volt hajlandó megnézni a papírjainkat, viszont amikor Schengenen kívülről jöttünk, például Bulgáriában, amikor repültünk, akkor viszont elég alapos ellenőrzés volt.
Mármint Ferihegyen?
Ferihegyen, igen. Tehát akkor mindent papírt megnéztek.
Tehát az útlevél mellett megnézték.
Az útlevél mellett, ugye először volt a...
Igen, tehát Schengenre vonatkozik, hát valószínűleg amit a közúti határokra bejelentettek, tehát a szárazföldi határokra mondjuk így meg közútvasút, a Schengenre, hogy megszűnt az ellenőrzés, akkor mintha ezt applikálnak, hogy ezt átvették volna Ferihegyen is, vagy ebbe az irányba mentünk. Noha erről nem volt külön bejelentés, meg jogszabályi változás, de úgy tűnik, hogy akkor ez az irány most, úgyhogy erre érdemes készülni. Érdekes egyébként, hogy a célországoknak a szabályainak a betartatását, ezt már a kiindulási állomásokon ellenőrzik, tehát ha innen indulunk akárhova, akkor Ferihegyen megnézik a célország, legyen az akár Görögország, Spanyolország, ahol a legtöbben mennek. Az ottani szükséges QR kódot, védettségigazolásokat, meg ilyesmit. Hazafele, ez tényleg érdekes, a Magyarországra jössz, szóval elvileg bármikor jöhetett a magyar állampolgár. Egy olyan élményünk volt korábban Bázelben, hogy ott is elkérték magyar állampolgárként is a védettségi papírokat, amire elvileg nem előírás az ország részéről. Most legutóbb ez már megváltozott, és a magyar szabályok értelmében először mindenkit megkérdeztek, hogy magyar-e. Ha akinek magyar igazolványa volt, magyar személyigazolvány, magyar úti okmány, ott már csak legyintettek, mert ő mehet, onnantól kezdve már nincsen probléma, és csak a külföldieknél kérték csak a belépéshez szükséges, úgyhogy ott is helyre állt a rend. Úgyhogy akkor erre lehet továbbra is készülni, hogy kiindulási állomáson a célországnak az igazolásait ellenőrzik, és ha valami hibázik, akkor könyörtelenül nem engednek fel a gépre. De ez az elmélet, ezt van, aki betartja nagyon szigorúan, de ez is lehet lazább, és van, amikor nem tartják be. Sokkal inkább szigorúan ellenőrzik és veszik ezt a kiinduláskor a reptereken, mint az adott ország a beengedéskor, legalábbis ez volt a tapasztalat. Spanyolországban a olvasók szerint nagyjából még ellenőrzik, lecsippantják például a QR kódot, de van, ahol nem. Nekem legutóbb most Svájcban nagyon megnézték, és az uniós COVID-igazolást ott a belépésnél is megnézték, hogy kimondottan figyelték, hogy milyen vakcina, meg hogy mi van a dózison, az Európai Uniós COVID-igazoláson, úgyhogy ott is, tehát induláskor, érkezéskor is szigorúan megnézték, úgyhogy a szabályokat tényleg mindenki tartsa be, úgyhogy ezek alapján tudunk utazni, viszont ezek a friss tapasztalatok, de a szabályok nem nagyon változtak az elmúlt időszakban, azt lehet mondani, hogy most ősszel, kora ősszel nagyjából úgy lehet utazni, mint augusztusban, vagy akár a júliusban, mióta az uniós COVID-igazolás életbe lépette ennek a felmutatásával, hogyha valaki nyugati oltást kapott szinte mindenhova, szabadon mehet Európában. Egy-két ország kér még pluszban tesztet, és az országok nagy részében, ha valakinek nincs beoltás, vagy nincsen nyugati oltása, ha olyan országról beszélünk, amelyik a keletit nem fogadja el, akkor ez kiváltható szintén egy teszttel. Úgyhogy ebben a nagy képben vannak persze kis kavarások, de nincs változás nagyon az elmúlt időszakban, tehát elég stabilnak tűnik most a rendszer. Valószínűsíthető, hogy miután Európában a számok is stabilak, néhány országban fölfele mennek az esetszámok, máshol meg már lefele, összeurópai szinten pedig stabilitást látunk, hogy ebbe nagy változás, hirtelen nagy ugrások a következő időszakra nem várhatok, tehát tervezhetünk a következő egy-két hónapra talán utazást.
Én csak annyit árnyalnék a képen, hogy nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy a Ferihegyen inkább a Wizz Air szokott keményebben ellenőrizni, uh-huh. és a Ryanair az azért lazábban. Tehát nagyon sokszor a Ryanair ellenőrzése csak annyi volt, hogy rákérdeztek, megvannak a papírok, megvannak.
Igen, ez nekünk
tehát
is így van.
Körülbelül annyi, viszont a Wizz Airnél, ott a pultnál azért alapvetően a komolyabb ellenőrzés volt, tehát át is nézik a papírokat.
Uh-huh. EasyJetről kevés információ van, mert régen utaztam velük, azért beálltam kimondottan legutóbb megnézni, hogy a bázeli reptéren, a Barcelonába induló gépnél mi a helyzet. Nagyon szigorúan végignézték a spanyol papírokat, tehát ott is. Tehát alapvetően erre kell készülni. Most az, hogy ellazsálja a földi kiszolgáló, vagy éppen a légitárság, ezek nagyon fontosak. És amit mindig fontos megemlíteni, hogy vannak ezek a érettségi szabályok, de ne felejtsük el, ami nagyon bosszantó lehet elbukni, a regisztráció. Az ingyenes, online, pár perc alatt megvan, de nagyon sok országba kell. És lehet ott nálunk a COVID-igazolás, meg védettek lehetünk, meg mindenre fölkészülhetünk. Ha véletlenül elfelejtjük ezt a PLF nevezetű dolgot, ez a Passenger Locator Form, azt hiszem majdnem minden ország kéri, akkor ugyanúgy nem engednek föl a gépre. Van, aki már a helyszínen engedi, hogy megcsináljuk, van, ahol meg határideje van, hogy mikor kell, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy előre ezt készítsük el.
Ja, hát Spanyolországban ez nagyon fontos, mert ott a QR kódot be is olvassák. Tehát, hogy általában nem nagyon szoktak ezzel foglalkozni, de ott a határon be is olvasták, sőt, még a ülőhelyet is kérik a repülőgépen, ami sokszor a problémás, mert hogy utolsó, aki ingyenes ülőhelyet kér, az ugye utolsó pillanatig nincs kiosztva neki az ülőhely.
Mert hát teljesen máshol ülünk.
Igen, de elméletileg ezt nem, tehát ezért több helyen, fórumokon olvastam, hogy igazából az ember beír egy ülőhelyet, és akkor ez nem...
Persze, bárki bármit blöffölhetne. Ugye ennek a céljáratra az lett volna, hogy ha valaki onnan földerítenek egy fertőzési láncot, akkor a gépen a közelben ülőket is el tudják különíteni, utána tudjanak nyúlni, de nem tudunk egyetlen egy esetről se, hogy ezt valóban így csinálták-e, hogy ezért kell beírni a gépen a helyet. Más kérdés, hogy ott ülsz-e, miután össze-vissza ültetnek a légitársaság, szándékosan szétültetnek az ultrafapadosok azért, hogy fizessél az egymás mellett ülésért, mindenki össze-vissza kavar is ül át máshova, tehát már ezért sem látszik sok értelme. Ami még nekem föltönt, hogy már ilyen látszott intézkedésnek tűnik néhány ilyen távolságtartási dolog a reptereken, például mit tudom én, minden második piszolán le van zárva, minden második ülés továbbra is egy csomó reptére le van zárva. Majd pedig beszállás előtt a gép még le sem szállt, még valahol az országba sem szállt be, amikor kírják, hogy boarding, és összecsődik az embereket a létező legkisebb helyre, hogy álljanak sorba, és leheljenek egymás arcába a 20 centiről. Ez így valahogy nem jön össze. Most akkor vagy ez, vagy az. Tehát akkor viszont minek szórakozunk olyanokkal, hogy ne ülj le egymás mellé. Tehát kicsit furcsa ez így a kettőt együtt látni.
Hát így van, de hát az ember most elfogadja, nem mindig minden logikus.
Na igen, persze az lenne jó, hogyha be lehetne tartani, de eddig sem lehetett. Lement a nyár, újra tömeges turizmus volt, messze nem a 2019-es szinten, de látszik, hogy egy csomó szabály, amit a legsúlyosabb időszakban hoztak, azt már vagy nem tartatják be, vagy egy részét igen, egy része papíron megvan, de amúgy meg nincsen, úgyhogy ezek most a keretfeltételek. Na de, hogy miről is beszélünk, Portugália lesz a fő témánk, illetve Portugáliából átkalandoztatok Spanyolországba is, és rendkívül érdekes és szép helyeket láttatok, de néhány kis praktikus vonatkozás is majd szóba kerül, mi van akkor, hogyha bérelt autóval. Hát defektet kapunk, illetve remélem meg a műsor végén, mert rengeteg hasznos infód van arról is, mert nagy hajós vagy, és hajós is vagy, tengeri, hogy hívják, mi ez magyarul ez a cruising dolog, mindig nem találtuk meg a megfelelőjét.
Hát tengerjáró hajó vagy.
Tengerjáró hajózás. Üdülőhajó, mert hogy nem luxus hajók ezek, mert ugye szokták annak mondani, de ezek nem feltétlenül luxus jelentenek.
De, hát ez egy, de. Igen? Azért ez alapvetően azért egy 4-5 csillagos szállodának megfelelő szint, sőt sokszor még a felett.
Jó, hát akkor nevezzük, hogy nevezzük. Luxus hajóval okosan, akkor ezt is kitaláltuk. Nos, most tértél haza néhány napja? Hette? Nem, nincs még, tehát néhány napja vasárnap. Mondhatjuk. Vasárnap, most múlt vasárnap.
Múlt vasárnap, igen, most már.
Portugáliából és Spanyolországból, és nagyon érdekes helyekkel jártál, arra kaptam fel a fejemet, hogy azokon a részeken is, ahol én is jártam, de te még kiszóltál a helyeket, amit én nem vettem észre, és nagyon ajánlható mindenkinek. Na, mesélj, mi volt ez?
Hát a legelső dolog az, hogy kiszúrtam egy ilyen Ryanair járatot Sevillába.
Tehát az van.
Önmagában igen, de olyan szempontból nagyon jó ez a Ryanair járat, hogy csütörtök reggel megy, és vasárnap este jön. Tehát meg lehet csinálni egy ilyen hosszú hétvégét, tehát úgy, hogy gyakorlatilag az ember két éjszakát spórol, úgymond, tehát, hogy kevés éjszakával sok mindent meg lehet csinálni.
Zárójeles megjegyzés, ez nagyon fontos a menetrendet megnézni, és ritkán jön ki így. Nekem egy téli finnországi mökkizés, mi csak így hívjuk, mert mökkinek hívják a kis nyaralókat a tópartján, ahova el lehet vonulni, és lehet a nagyokat esetleg szánozni, csobbanni a jéghideg vízbe a szaunából. Ezt csak azért mondom, mert elvileg Lappeenrantába is pont ilyen lesz a menetrend majd télen, hogy csütörtök vasárnap. Meg még van egy-két célállomás, úgyhogy érdemes ez alapján tervezni. Bocsánat, ez volt az árója.
Hát a alternatív az a Vízer volt Malagában, de az pont olyan volt, hogy este ment és reggel jött, tehát gyakorlatilag ott nehezebb volt. Tehát ugyanannyi napot lettünk volna, de plusz két éjszakát kellett volna fizetni, úgyhogy ez ilyen szempontból ez nagyon kellemes volt ez a Ryanair.
Ezért fontos a menetrend. Sokszor ugyanakkor mennek, de van, amikor nem, és ilyenkor jönnek ki ezek a kedvező helyzetek, hogy mondjuk sokkal kevesebb éjszakával sokkal több időt tudunk ott tölteni. Na, merre jártatok?
Igen, hát úgyhogy a Sevillából indultunk, és először Dél-Portugáliába mentünk át, tehát ott Fáró környékén. Ott elmentünk tehát Albufeirából, az gyakorlatilag Fáró és Lagos között van így félúton, onnan a kikötőből egy hajós út, egy 2,5 órás hajóútra. Tehát én felkészültem, hogy arra felé nagyon szép tengerpartot lehet látni delfineket, de úgy általában az ember csalódni szokott, ha ilyen nagyon nagy várakozással megy egy helyre. Hát itt pont fordítva volt, tehát itt sokkal-sokkal jobb volt, mint amit vártunk. Tehát egyrészt sok felé jártam a világon, de én még egy helyen ennyi delfint nem láttam. Tehát mondták persze, hogy most valamennyire szerencsénk is volt, hogy most, de több száz delfin volt körül. Tehát ilyen tényleg ugráltak, tehát ilyen valami hatalmas élmény volt. Tehát nekünk is a gyerekeknek.
Milyen messze a parttól?
Ez körülbelül néhány kilométerre, így egy-két kilométer a parttól volt.
Tehát és hogyan csábították őket el?
Hát úgy vannak, hogy nagyon sok hajó indul onnan, és ők a delfinek, azok rajokba mennek. És akkor egy hajó megtalálja a delfin rajt, és akkor minden hajó akkor megy így a delfinekkel. Tehát így akkor egymásnak adják a drótot, hogy éppen merre tartanak a delfinek, úgyhogy a hajók azok célzottan már az első, ugye, aki megtalált, utána az összes többi az már követi a delfineket.
És nem zavarják őket, vagy ők ezt szívesen csinálják?
Hát ugrál, most nem tudom, hogy mennyire zavar. Tehát alapvetően nem ilyen most egy-két méterről, tehát nyilván ilyen 10-15 méterről nézi, vagy 50 méterről az ember, de látszólag nem zavartatták nagyon magukat, tehát nagyon ugráltak, játszottak, tehát mentek, tehát hogy nem. Annyit figyeltek, hogy nem volt szabad semmit dobálni a vízbe, vagy ilyesmit, tehát
ez
azért a fontos, meg figyelmeztettek nagyon, hogy az elején, hogy mondták, hogy ne fényképezzünk, hogy ki tudjuk élvezni az élményt, mert úgyis lesz elég sok delfin, nem kell folyamatosan kamerát kattingatni, vagy telefont nyomogatni, hanem élvezzük ki egy
kicsit. Igen, az ember első dolga, hogy meglátja rögtön, mindenki kapja elő. Igen,
ezek
a fotók, amikor visszafele irányult a hajóra, az nem delfin volt, nem tudom mi, de ott volt 20 ember a gépen, és mindenkinek a fején volt a fényképező, és éppen mindenki, ahelyett, hogy nézett volna, fotózott, igen.
Úgyhogy hálás vagyok, tehát nagyon-nagyon jó volt így a szervezés ilyen szempontból, mert egy kicsit fogták az embert, hogy tudja élvezni az utat, és utána a part mentén, hát ott van egy ilyen bengáli ilyen barlang, amelyik úgymond a leghíresebb ott. Tehát ott volt egy kicsit ilyen tömeg, turista élményem, tehát függetlenül, hogy szép hely, tehát tehát ott volt ez a kicsit hatát, hogy az ember oda megy, és akkor van egy várakozás, de azért túl sokan vannak, és akkor annyira nem élvezi a dolgot, de emellett még rengeteg olyan partszakasz volt, amik ilyen gyönyörű színes sziklák, ilyen homoksziklák, gyönyörű partszakaszok ott a környéken, amelyikről általában még fényképek se, tehát kevés fénykép van a neten is, meg ugye az ember persze lehet, hogyha pontosan a nevét ráírja, az ember oda bemegy.
Ezeket hogy hirdetik ezeket? Ki van, hogy delfintúrának hirdetik? Azzal hát adják el őket,
vagy barlang és delfintúra. Tehát és delfin. Albufera, tehát az pontos, hogy Albufera kikötőjéből onnan rengeteg hajó, tehát van kb. 10 társaság, amelyik hirdeti, tehát egész nap reggel 9-től este 5-ig, ilyen két
és lehet, hogy ez csak nyáron működik? Vagy télen is van? Mert én télen jártam arra, és ez nekem úgy kimaradt.
Nem tudom, hogy télen. Itt alapvetően, mivel még nyáron...
Bocsánat, hozzá kell tenni, hogy télen Európa a kontinens legmelegebb pontjáról van szó, ezért ott van turizmus télen is, tehát az a 15-20 fokos kellemes idő van, ami január-februárunkban is.
Az tény, tehát, hogy ott a melegnek meleg van a parton, viszont azért a víz, mivel ez az Atlanti óceán, tehát még augusztusban is 21 fokos a víz. Tehát itt azért ilyen szempontból ezt...
Nem rossz. Hát, a téli 14-hez képest, igen.
Igen, csak mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk még előtte két héttel voltunk mondjuk Bulgáriában, 27 fokos volt a tenger, azért ahhoz képest a 21 fok az egy eléggé hűsítő, tehát azért az emberek azért nem nagyon sokáig pancsoltak abba a vízbe, és ez augusztus, azért utána a többi hónapokban, tehát ősszel, télen, ott már azért a víz is lemegy 14-15 fokosra, ami már azért elég hideg, úgyhogy itt alapvetően az augusztus az, ami a nagyon ajánlható ilyen szempontból, ha az ember fürödni is szeretne. Okay.
Jó, oké. Na, merre mentetek tovább?
Azután a Huelva nevezetű város közel a portugál-spanyol határnál elmentünk egy olyan múzeumba, ahol élethű nagyságú hajók voltak, a Kolumbusznak a hajóflottája, a Santa Maria, Niña meg a Pinta hajók.
Nyugtass meg, hogy ez nem régóta van.
Ez pár éve jó, mert... csinálták meg.
5-6 éve voltam ott, igen, és nem hallottam még róla.
Ez egy friss, tehát nekem nagy élmény volt, gyerekek is nagyon élvezték, nekem olyan szempontból volt nagy élmény, hogy ilyen régi Kolumbusz rajongó vagyok, tehát sokat olvastam Kolumbuszról, az útjáról, mindenről, de mindig valahogy az én elképzelésemben sokkal nagyobb voltak ezek a hajók. És amikor így élethű nagyságban az ember látja ezeket a hajókat, ez egyszerűen megdöbbentő volt. Tehát főleg még a Santa Maria még hagyján, tehát mert azon volt egy kis zárt tér, ahol mint a Kolumbusznak volt egy ilyen kis kabinja, ahol el tudott vonulni, de a Niña meg a Pinta az tényleg egy kis bárka volt. Na, tehát abszolút, tehát hogy ezzel nekiindulni a nagy Atlanti óceánnak, tehát nekem így nagyon megdöbbent, tehát nagyon nagy bátorság kellett. Tehát hogy nem nagyon volt ebbe zárt rész, tehát volt egy alatt egy ilyen, ahol tartották a dolgok, tehát ilyen a élelmiszert, meg mindent egy zárt részbe, vagy a vizet, de úgy egyébként az emberek gyakorlatilag ilyen nyílt a hajón kellett ott utazzanak, tehát én nagyon-nagyon érdekes, tehát ez a múzeum, ezt úgy hívják, hogy Muelle de las Carabellas. Aha. Tehát ez Huelva mellett van egy 10-15 kilométerre, tehát pont a tengerparton, tehát úgy vannak megcsinálva, hogy vízbe is vannak a hajók.
De még a ilyen... portugál oldalon.
Nem, a spanyol, ez a spanyol oldal, tehát ez Spanyolországban van, úgyhogy tehát így vízbe vannak, tehát olyan, mintha ki lennének kötve gyakorlatilag, tehát ott van egy külön múzeum, ahol így elmagyarázzák abba az időbe, hogy éltek az emberek, különböző régi térképek vannak, tehát így abból az időből. Tehát minden esetre, tehát így nagy élmény, tehát így visszamenni abba az időbe, amikor így a nagy felfedezések voltak.
Hú, ebben a környéken van nagyon sok szép tengerpart, és hosszan elnyúló, kellemes rész is.
Igen, ott tengerparton nem voltunk, mert ezek alapvetően homokos tengerpartok, tehát szépek, de nem ilyen sziklás, meg, tehát ez a portugál rész, meg szikla, meg homok, tehát olyan szempontból sokkal látványosabb volt tehát maga.
Igen.
a tengerpart, és innen indultunk délre, tehát aludtunk egyet a Kadisz környékén, és egészen nem a Gibraltárig.
Ja,
Gibraltárba mentünk, ami praktikus info még most, hogy azért bérelt autóval nem engednek át, vagy legalábbis nem a határon, mert határon átmegy, de fontos tudni, hogy a biztosítás az nem érvényes Gibraltárra. Tehát ha valaki bemegy Gibraltárra, és mondjuk esetleg valami koccanás van, vagy stb., akkor teljes felelősséggel tartozik, mert ott nem érvényes a biztosítás, úgyhogy érdemes a spanyol oldalon hagyni az autót, és gyalog bemenni Gibraltárba, tehát ez mondjuk nem egy nagy...
Én ezt megkockáztattam, de csak egy rövid ide, éppen hogy csak egy első parkolóig, igen.
Igen, de ilyen szempont mondjuk lehet, hogy gyalog egyébként nagyobb élmény is, mert hogy az ember átmegy a gibraltári reptéren a leszálló pályán.
Még mindig nincs kész az aluljáról, amit terveznek? Nincs. Már
még mindig ilyen.
10 évvel ezelőtt kellett volna elkészülnie.
Nem készítettek.
Tehát tovább egy sorompóval lezárják a kifutópályát.
Jön a repülőgép, lezárják a sorompó, és akkor autók meg gyalogosok várnak.
Igen.
Szerencsére nincs vicces nagy forgalom ezen a reptéren, tehát azért napi 10-15 repülőgép száll föl le, tehát azért bőven lehet közlekedni.
És ez gyalog. Már a nagy forgalom, mert ugye ez is már 5 napi 3-4 volt még pár éve is, igen.
Úgyhogy ott egy taxival mentünk, de ott amiatt se érdemes egyébként saját autóval menni, mert a gibraltári sziklára csak a helyi taxis tud fölmenni. Tehát vannak ilyen sorompók, ahol tilos bemenni. És
de van felvonó, mi felvonóban mentünk.
Van felvonó, viszont a felvonóval körülbelül a felét se látod annak, amit meg lehet nézni. Tehát ott van például egy nagyon szép barlang, van egy kilátó, amelyikről nagyon szépen lehet látni Afrikát, tehát mondjuk a legdélibb.
Felvonóval föl és lefele gyalog, tehát mi ezt...
Megoldást
csináltuk,
lehet,
és meg volt
is,
a barlang.
De körülbelül 4-5 helyen áll meg a taxis, tehát gyalog, nehéz kiválasztani, tehát valamelyik irányt kell választani, tehát biztos, hogy általában kihagysz valamelyik látnivalót, mint taxival, és egyébként taxival körülbelül ugyanannyiba kerül egy taxis túra, egy ilyen 2 órás taxis túra, mint a felvonónak fölmenni, meg lemenni.
Aha. Tehát, majmok hogy vannak?
A majmok nagyon jó vannak, tehát még mindig játszanak az embereket. Tehát
én elkövettem azt a hibát, hogy csokit ettem. És simán kikapta a kezemből észrevétlenül, tehát amikor az olyan kellemesen mosolygott rád, majd pedig egy gyors mozdulattal odaugrott és lekapta a csokoládét, úgyhogy igen, nagyon. És,
hát nálunk egy gyerek kezéből a fagyit.
Most úgy beszélgetünk erről, hogy mindketten voltok ott, mondjuk el, hogy szabadon mászkálnak, és egyébként nagyon cukik és aranyosak, és tök különlegesség köztük mászkálni ott fönn a hegyen, bárhol előjöhetnek. Van, akik talán kicsit ijesztők is lehetnek néha, főleg a nagyobbak. Nekem nem volt velük problémám, de nagyon érdekes jelenség, hogy ott lehet köztük császkálni.
Hát minket azért a taxis figyelmeztetett, hogy majom és majom között is van különbség. Aha. Tehát vannak olyan helyek, ahol jobban megszokták az embereket, tehát ott általában kevésbé veszélyes így közel menni hozzájuk, és voltak olyan megállók, ahol azért vadabb majmok voltak, és ott azt mondta, hogy akár meg is haraphatnak.
Igen? Úgyhogy
amiatt is egyébként érdemes taxival menni, mert a taxisok ismerik a... Tehát én is, nekem is ez a második látogatásom, még 25 éve voltam először Gibraltárba, és akkor mondjuk az akkori taxisunk még a fejünkre is rakott egy majmot, tehát hogy azzal fényképezkedjünk, de ő ismerte, ők ugye tudják, hogy akkor
melyik... Már az összes majmot ismerik?
Hát legalábbis egy rész, tehát név szerint ismerik a majmokat, tehát hogy meg jobban vannak velük, viszont tudják, hogy például le kell zárni azonnal a taxit, mert bemásznak a taxikba, elviszik a turistáknak a dolgait, akármit tudom én, amit hagytál a taxiba, a szemüveget, könyvet, bármit elvisznek.
És innen akkor most már mindenképp északra fordulunk, hogy eljussunk Ronda környékére, ugye?
Hát még előtte azért Gibraltár mellett egy strandra mentünk ki, amelyik tehát már a földközi tengeren van, tehát ugye az a része, tehát ugye Gibraltár választja el gyakorlatilag ugye a földközi tengert az Atlanti óceántól, és hát olyan szempontból volt nagyon érdekes ez a strand, hogy onnan látszik a gibraltári szikla, még átlátni Afrikába is, tehát és hihetetlenül hatalmas, tehát ilyen, mit tudom én, szerintem legalább 20 kilométer hosszú strand volt, tehát nagyon kristálytiszta vízzel, és augusztus közepén 100 méterenként vagy 200 méterenként volt egy ember. Tehát nem volt tömeg.
Ez már fölfelé, Marbella felé?
Tehát igen, igen, ez már Marbella felé, viszont itt még azért itt is 21 fokos volt még a víz, viszont Marbellánál már 24 fokos. Tehát elég valószínű, hogy azért nem jönnek tömegek erre felé, mert itt még mindig hűvösebb a víz. Viszont látványban tényleg nagyon jó volt, meg olyan érzetben, hogy az ember augusztusban elmegy, és nem tömegek, emberek tömegek közé kell strandolni, hanem tényleg egy ilyen nagyon-nagyon kellemes strandon tudott lenni, és közben látja Afrikát, Gibraltárt, tehát azért egy elég különleges strand volt, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni. Tény, hogy aki mondjuk azért nem szereti a hűvösebb vizet, az mondjuk maga a pancsolás az nem lesz annyira kellemes, de elég hamar azért meg lehet szokni, tehát nem olyan vészes azért ez a 21 fokos víz, úgyhogy kellemes volt, és onnan indultunk északra Ronda felé.
Elkanyarodtatok a parttól.
Igen, elkanyarodtunk a parttól, és elindultuk a hegyek felé, tehát azért ott egy kanyargós hegyi úton Ronda felé. Ott van Rondában a legrégebb ilyen bikaviadal helyszín, tehát ahonnan indultak a bikaviadalok, tehát azért ez egy olyan hely, amit azért nehéz kihagyni, igen, meg maga a város is.
Maga a város is.
Neve ellenére nagyon szép.
Igen, tehát volt már róla szó, igen, maga a híd, egy ikonikus építmény, illetve a öreg híd, meg az új híd is, ami fantasztikus, hát meg elképesztő fotótéma, ezt azonnal mindenki megtalálja. Viszont itt találtatok a környéken is egy érdekes.
Igen, és 20 perccel Rondától van egy ilyen kevésbé ismert hely, viszont nagyon szép, úgy hívják, hogy Setenil de las Bodegas. Tehát ez egy olyan városka, ami ilyen sziklákban vannak építve. Tehát, de annyira, hogy néha a szikla alá, tehát hogy megy az utca, és az utca fölött gyakorlatilag szikla van. Tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes és látványos hely. Ott nehezen találtunk először parkolót, mire eligazottunk, volt egy kis idő, de egyébként tényleg kihagyhatatlan hely. Tehát nem igazán voltam még a világon olyan helyen, ahol ennyire tudták volna sziklába építeni a várost, és ez ilyen szempontból nagyon-nagyon szép volt, és akkor innen indultunk tovább Sevillába, és ott egy pár órát még délután elcsónakázgattunk, van egy ilyen Plaza de España nevezetű tér, meg egy nagy park, és onnan indultunk haza.
Tehát ez fér bele 4 napba.
Ez fér be, igen, a 4 napba.
Illetve igen, 3 és 3/4, mert ugye első nap reggel én utaztatok odafelé, és 4. nap este jött a gép.
Igen, és ami még belefért ebbe a 4 napba, még egy defekt is, amit Portugáliába kaptunk, ez is egy ilyen érdekes sztori, hogy hát pont az egyik, tehát legszebb strandnál elmentünk oda strandolni, úgy hívják, hogy Marinha Beach, tehát ez az egyik tehát hogy kiválasztottuk ott a sok-sok strand között az egyiket, tehát egyébként nem csak ez van, tehát hogy legalább ilyen 10 különböző nagyon sziklás partot, ez volt, és hát visszajöttünk, és láttuk, hogy hát a gumi az teljesen le van eresztve. Na, mondom, akkor hogy cserélek most? Pótkereket még, egyébként autós karrierem során annyira mázlistam voltam, még soha nem volt defektem, úgyhogy ez volt az első defektem. Nyitom hátul az autót, hát nincs pótkerék. Na, ezek az új autók ugye már ilyen valami ilyen autó, vagy gumijavító, nem tudom, milyen készlettel volt.
Tehát szükség pótkerék sincsen az a kis virsli-szerű.
Nincs.
De ez egy normális 5 személyes kocsi volt.
No, igen.
Mert én beleszaladtam ugyanebbe Izlandon pár évvel ezelőtt, de akkor azt gondoltam, hogy azért, mert hogy az egy 7 személyes autó volt, tehát ugye, amikor a hátsó 2, hát félig csomagtérdel használható utasszállításnál is, tehát egy hivatalosan 7 személyes kocsi volt, és akkor az volt az első gondolatom, hogy biztos ezért, és eszembe nem jutott volna megnézni, van-e benne pótkerék, mert annyira fix adottságnak tartott. Avóta vagyok sokkal óvatosabb, és mindig rákérdezek, de az nekem is új, hogy terjed ez, hogy már a sima.
Nem, állítólag most már ez így széria felszerelésként sem adnak, tehát hogy vannak olyan modellek, amelyekhez egyszerűen nem jár a pótkerék, vagy legalábbis ezt olvastam valahol, igen. Tehát úgyhogy...
Na és hát akkor mit tesz az ember?
Elméletileg lehet ezzel a készlettel is valamit kezdeni, de hát akkor neki kellett volna kezdeni YouTube-ozni, meg ott olvasgatni hosszan, hogy kell ezzel meg egyáltalán nem is tudtam, hogyha most javítom ezzel a készlettel, hogy akkor ezzel csak a gumisig jó, vagy lehet menni, vagy hogy. Tehát így bizonytalan volt. Aztán ott környéken volt egy rendőr, megkérdeztem tőle, hogy tud-e valami autómentőt, ha mondta, nincs probléma, adott egy telefonszámot, itt a valami helyi autómentőnek, főhívtuk, 10 percen belül már ott volt
az autómentő. Angolul?
Beszéltek érdekes módon, igen, aha, tehát hogy nem nagyon, de kicsit beszéltek angolul. Hát féltem, hogy most itt valami hatalmas összeget mondanak, erre kiderült, hogy 35 euró az autómentés, hát körülbelül 10 000 magyar forint, kicsit több, mint 10 000 magyar forint, amit itt azért Budapesten, igen, hát aha, itt szerintem inkább a duplája az autómentés, tehát így elég érdekes volt, hogy mi még turistát se szednek le, hanem így teljesen a korrekt áron volt, és onnan egy körülbelül 20 percre elmentünk egy gumishoz, ahol így egyszerre 5 autót javítottak, tehát körülbelül 20 perc alatt leszették a gumit, mert megjavították, mindent megcsináltak, és hát kemény 15 euróért megcsinálták ott a gumimat, úgyhogy egy órán belül gyakorlatilag teljesen készen voltunk a gumijavításra.
És akkor azzal a gumival mentetek tovább?
Igen, igen, azzal teljesen, már teljesen jó volt. Még annyi érdekesség, hogy hát egy elég szakadt tréler volt, amiben még biztonsági őr nem volt. Így beszálltunk az autóba.
Nem volt, vagy nem használta?
Nem volt.
Nem volt.
Nem volt biztonsági őr. Be akartam kapcsolni magamat, és nem volt biztonsági őr a trélerben. Mondom, jó, hát nincs biztonsági őr, nincs. Erre mondja a fickó, hogy probléma van, ha a rendőrökkel. Hát mondom, milyen probléma van? Mondom, nem tudom bekapcsolni biztonságot. Nem probléma van, mert hogy maszk kell. Hát mondom, autóban maradt a maszk. Hú, akkor mi van? Akkor és gyorsan adott valahonnan hátulra egy új maszkot nekem, mert hogy meg ne büntessenek a rendőrök, hogy nincs bennünk autóba maszk, de...
Tehát öv nélkül sima
ügy, öv nélkül,
de... Értem, világos. Aha. A bérlős téget nem hívtad föl, mert én hozzájuk fordultam, és akkor ők segítettek, és ők, de ők is csak egy címet tudtak mondani, hogy ki van ott, akit ismernek a környéken, ahova el lehet
gondolkoztam,
menni.
Gondolkoztam, csak pont amiatt, mivel mi már Portugáliában voltunk, nem tudom, hogy mennyire gyorsan lett volna, meg stb., és ez a rendőr meg gyakorlatilag egy helyi tréleres, tehát... Aha. Lehet, 15 percen belül ott volt a tréleres, tehát egyszerűen nem volt.
Egyébként általában nincsen benne, ha jól tudom, a biztosítás, de az alapbiztosításokban autóbérlésnél a abroncsnak a problémája. Azért érdemes megnézni, mert amikor nagyon lepukkadt, nagyon rossz, látszik, hogy ilyen tükörradiál szintű 1000 éve használt abroncsot kapunk a kocsihoz, akkor lehet, hogy célszerű rákérdezni, nincs-e másik autó, mert innentől kezdve, hogyha azzal kapsz egy defektet, akkor abból mindig vita tud lenni, hogy akkor azt most kinek a sara. Volt már egy olyan defekt, amikor mondtak, menjünk be, és rögtön adtak egy új autót, mert tudták, hogy igazából közel állt hozzá, de ebből azért könnyen lehetnek viták.
Hát igen, mondjuk nálunk egy teljesen új 6000 kilométer volt az autóban, úgyhogy úgy gondoltam, hogy amikor ajánlották, hogy kössek még valami tréleres, meg nem tudom, milyen asszisztencia, biztosítás, mondom, hogy akkor köszönöm, de nem kérek most ilyen teljesen új autóra, de hát aztán azzal is előfordul néha ilyen.
Igen, ki tudja, hogy mentél. Meggondolom, de azért ilyen kavicsos utak vezettek le a strandokra, de nem végigbe aszfaltos.
Igen, volt olyan is, de nem tudom, tehát én azért lehet, hogy egyébként azt is, tehát nem biztos, hogy defektet kaptunk, mert ott, ahol megálltunk, egy olyan hely volt, ami nehéz volt a parkolás, és lehet, hogy valakinek nem tetszett, hogy ott álltunk, és leeresztett a gumit. Tehát én még ezt is el tudom képzelni, tehát nem 100%, hogy defekt volt.
Hát de... nekem Portugáliában volt olyan, ahol a defektet csak avután vettük észre, hogy kirámolták a kocsit. Tehát ott a helyi bandák módszere volt, hogy miután megpróbáltak a kocsiból kiszedni a dolgokat, akkor azért kiszúrták biztos, ne, hogy utánunk menjen a delikvens. Mondjuk ez már talán 10 éve volt, remélem az ott is javult a helyzet. Már nem tudom, melyik látnivaló közelében, hogy erdei megálló van, és viszonylag kevés turista van, ott használták ki az alkalmat. Úgyhogy sajnos ezek benne vannak a pakliban még.
Hát igen, mondjuk Portugália egyébként olyan szempontból is volt emellett a pozitív kvázi most tapasztalat, mert hogy gyorsan csinálja, hogy a szállása volt egy kis negatív tapasztalatunk, ilyen egy kis Horvátország feeling most idén nyáron, hogy lefoglaltuk a szállást, írtam a szállásadónak direkt külön, hogy mikor érkezünk, nem reagál a szállásadó. De ugye egyébként jó volt, tehát nem írta, hogy nincs probléma. Megérkeztünk, erre kiderült, hogy nincs hely, tele van a szállás. Na, gondolom, akkor azért nem reagált az űrge, mert hogy és elvitt egy másik szállásra, ami hát mondjuk nem volt annyira jó minőségű, mint az, amit mi befoglaltunk. Mondjuk adott némi diszkontot, tehát az de mégse az.
Ez akkor sem volt fair,
hogy mondjuk nem válaszolt, hogy tehát valószínűleg tudta már, hogy nincs hely.
Tudta, hogy túlfoglalt, igen. Gondolta, hogy majd valaki nem jön el, vagy valaki biztos lemondja.
Úgyhogy ez a, hogy írjunk a szállásadónak, egyébként ezt érdemes mindig meg. Tehát mert a többi szállásnál folyamatosan kommunikáltak velem, tehát érdemes azért minden szállásnál egy kicsi némi kommunikációt meg.
Általában ők maguk jelentkeznek, és szoktak. És ha nem, akkor érdemes proaktívan, legalább jó pár nappal indulás előtt, akkor mindenképp érni. Igen, mert Horvátország kapcsán beszéltünk erről, hogy ez probléma. Nos, korábbi beszélgetésünkben említett, hogy ősszel szoktak lenni kifejezetten jó akciók, meg meglehetősen, meglepően olcsón el lehet menni ilyen luxus tengerjárós utazásokra. Szóval mik az idei trendek, mit, hogyan lehet, mit láttál idén őszre?
Hát most az a, általában szinte mindenhol beindultak valamilyen szinten a hajóutak, tehát nem olyan kapacitása, mint régen, tehát azért minden hajós társaságnak vannak még álló hajói, de általában azért mindenhol beindultak. Az idei nyári trend a földközi tenger, amit láttam, hogy azért főszezonban nem voltak annyira olcsó utak, viszont ez lehet, hogy részben annak is köszönhető, hogy némelyik társaság nem szándékosan nem 100%-os kapacitása működik, hanem egy kicsit, tehát általában kétharmados.
A távolságtartás miatt?
Igen, tehát hogy a távolságtartás miatt nem töltik tele a hajókat, viszont most őszre, ahogy láttam, azért elkezdtek most már akciózni, tehát nálam általában egy ilyen luxus hajótnál az az akció, amikor mondjuk egy kabint mondjuk 100 euróért lehet naponta megkapni, tehát az alatt is lehet néha, tehát amikor nagyon-nagyon akciós, néha 40-50 euróért is lehet, de...
Ez hány fős
mondjuk,
kabin is ellátás jár
hát
hozzá?
Ez ilyen kettő vagy négy fős kabin, tehát hogy általában tehát négy fő is tud egy ilyen kabinba, tehát vannak olyanok, amik csak két főre vonatkozott, de nagyon sok olyan kabin van, amelyik átalakítható, tehát lehet kettő is, meg négy fő is alhat benne. Tehát vannak ilyen lehúzható ágyak, amivel lehet...
És az felnőtt, hogy az mindenképp csak gyerek?
Nem, felnőtt is lehet, tehát igen? Lehet négy felnőtt is utazhat, tehát ezek teljesen normális.
Tehát per éjszaka számolsz, hogyha 100 euró körül van egy éjszaka a kabinban, akkor...
Akkor az már nagyon, az már azért nagyon jó ár, viszont ebbe benne van ugye a napi takarítása a kabinba, tehát ott mindig cserélnek ágyneműt, takarítanak, stb. Ugye teljes ellátás, tehát reggeli, vacsora, estetető, vagy akár uzsonna, vagy mert, tehát ugye folyamatosan etetnek a hajón, műsorok, tehát esti ilyen színház, tehát gyakorlatilag egész nap van valamilyen.
Milyen költség van még ezen kívül?
Hát ezen kívül az alapban általában nem szokott lenni az alkohol, meg meg az üdítők ára, tehát ugye vizet általában vannak ilyen vízautomaták, meg ér, tehát lehet vizet ingyen inni, vagy kávét, vagy teát, van ilyen, ami ilyen alap. Ez hajótársaságtól függ egyébként, mi van benne. Tehát például az AIDA társaságban, ami főleg német turistákra szakosodott, ott például alap, hogy sör is van ingyen. De hogy a németeknek, hogy ez, tehát nekik ez alap, tehát, tehát ott nem, de ez változott, de
de most a 100 euró az akár kettő, vagy akár négy fő is lehet, és azért visznek is, és alszol is, és teljes étkezést is kapsz.
Igen.
Ez szinte hihetetlenek tűnik.
Igen, és közben meg olyan mondom minőségben, tehát ez a takarítanak, stb. Tehát ez egy ilyen luxus.
Tehát egy mezei szállás, mondjuk egy hasra jöttök 50 eurónál van egy alapszállás, mondjuk a bármelyik komolyabb városban.
Hát így van, viszont a hajók azért teljesen más gazdasági alapon működnek, mint a normál szállodák. Tehát én egyszer néztem egy ilyen összehasonlítást, hogy valamikor 30-40%-kal is alacsonyabb az ő költségük, mert egyrészt be vannak jegyezve különböző offshore helyszíneken, tehát ugye a tengeren ott tehát adózási szempontból az, amit a szárazföldön fizetsz adót, a hajón nincs, tehát és ugye főleg mint a alkoholba. Igen. Tehát ugye nincs jövedéki adó, nincsen áfa, sokszor például nincs jövedelemadó se. Tehát az alkalma személyzetnek, amit fizetnek, tehát én ismerősöktől hallottam olyat, hogy akik dolgoztak hajón, hogy gyakorlatilag a bruttó bér az nettó bér, tehát hogy mivel valamilyen...
Tehát teljesen más az üzleti
teljesen modell. Más ennek a gazdaságtana, tehát hogy ugyanaz a kvázi úszó szálloda, az egy teljesen más költségszinten működik.
Na, nagyon kevés az időnk azért. Mik most a kedvencek, vagy miket láttál esetleg olcsó ajánlatokat?
Hát
így
most a földközi tengeren, tehát itt most szeptember-októberre lehet kifogni egy-egy hajóutat, ami mondjuk ilyen kb. 7-800 euró mondjuk per hét. Tehát vannak ilyen rövidebb néhány naposok, amik mondjuk olcsóbbak, de ugye ez nem egy hét, tehát olyan 3-4-5 napos, de mondjuk egy ilyen egyhetes utat, az körülbelül ennyiért azért lehet többet is találni.
Egy kétfős kabin például?
Egy két vagy négyfős kabin.
Aha.
Tehát
van
persze különböző kabin és kabin között, tehát ugye vannak belső kabinok, amelyek nincsen ablaka, az igen, a legolcsóbb. Vannak ilyen ablakos kabinok, és vannak balkonos kabinok. Tehát ugye a balkonos a kabinok azok a legdrágább. Rákábbak, az ablakosok azok a olcsóbbak, és nyilván a legolcsóbb a belső kabin. Ami belső kabintól sokanak megijednek, hogy jaj, nincs ablak, de egyébként ott a szellőzés az ilyen központilag szer, tehát hogy nincs probléma az, hogy nincs friss levegő, vagy ilyesmi benne, és az ember a hajón meg általában kint van valahol a fedélzeten egész nap, vagy valami programon, vagy stb. Tehát általában a kabinba csak aludni tér vissza. Tehát én voltam balkonos kabinba is, de nagyon sokszor éjszaka sötét van, ugye megy a tengeren a hajó, teljes sötétség van, tehát nyilván néha kikötőben jó, hogy az ember kijön a balkonra, és akkor nézi onnan a kikötőt, vagy stb., de annyira nem egy olyan nagyon nagy előny, mint sokan gondolják, mert egyébként ki lehet menni a fedélzetre, ott is vannak ilyen nyugágyak, vagy bármi, és akkor aha, onnan is ugyanúgy lehet élvezni a tengeri panorámát.
Hát ennek nagyobb teret kell majd szánnunk, úgyhogy ez egy kis beharangozó volt, mondhatjuk így a műsor végén, mert elfogyott az időnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy nem itt voltál, Andanov Alexi okos utastársunk volt, mondhatjuk így a vendégünk a mai hát kicsit speciális adásban. Lesz még ez így, várunk szeretettel majd legközelebb is. És köszi még egyszer is, jó utat a következőhöz majd. Hallgatóknak meg annyit, hogy az Okos Utas podcastot olvassátok, hogyha esetleg nem tudtátok följegyezni azoknak a helyeknek a neveit, amik szóba kerültek Portugáliából, Spanyolországból, akár másokból is, a műsor természetesen visszahallgatható az Okos Utas oldalon, és jövő héten folytatjuk ugyanekkor, ugyanitt várunk szeretettel mindenki. További szép estét, sziasztok!
Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!